Téli szelek. Ma levelet kaptam otthonról. Az édesanyám írja, hogy a vencsellői kéményseprőt a Szent Karácsony hetében megették a farkasok az országúton. Fagyos téli szelek süvöltöznek a nyírben, és az országutakon farkasok leskelődnek a vándorokra. Ez már a tél. Valósággal érzem az ünnepi kalács friss illatát, és szép havakat látok, amikor ím a szegény kéményseprő szomorúság teljes halála foglalkoztatja az elmémet. Hát még van tél. Habár én évek óta nem láttam igazi telet, és hogy elszakadtam a szülőföldemtől ebbe a kővárosba. Azt hittem, hogy azok a szép, nagy fehér havak, amik susogva ereszkednek le az angyalok országából, már csak a múlt édes emlékei közé tartoznak. A vonatok nem rekednek be többé, a farkasok pedig odafönn maradnak most már örökké a máramarosi rengetegben, mert máshol tél nincsen. És lám, azt kell hallanom, hogy a szegény vencsellői kéményseprő, aki faluzva tölti életét, a tél áldozata lőn. A tél félelmesen erős legény. Tréfázni véle nem lehet, és csak a vicces újságok lapjain látható tél, az a piros arcú, jókedvűen dörmögő öreg bácsi, aki fehér szakállán jégcsapokat hordoz. Valójában egy makacs, köszvényes, penzionált kapitánya tél, aki rossz indulatokkal és gyűlölettel van kibélelve. Gyanakodó, komor és káromkodó, és főként haragszik azokra az apró diákfiúcskákra, akik karácsony hetében szánkókra ülnek, és messzi-messzi városokból sietnek hazafelé az ünnepi időre az édesanyjuk karjába. A török falvi pap pedig a jégen birkózik a farkassal. Az emlékezés ködén át hatalmasnak és csodaerejűnek látom a török falvi papot. Béni tisztelendő azonban, szerényen mosolyogna, ha eztet olvasná. Kis fekete férfiú volt. Igen lelkes szemekkel és igen szép baritonhanggal, de főként a gorombaságairól volt ő híres, amiért is a török falvi hívek papjuknak választották. Különben aranyszívű ember volt, aki kenetteljesen békítette a pörlekedő házastársakat, megkeresztelte az újszülötteket, és eltemette az úrban megtérőket, így végezvén papi hivatását. Ha ott kezdtem volna, hogy a nyíren nagyon szigorú és mérges a penzionált kapitány, és főként bal lábával kelt föl azon a napon, amikor ezelőtt sok-sok esztendőkkel egy apró, mélácska fiút röpített a végtelen fehér országúton egy könnyű szánkó, akkor már kevés meghallgatni valójuk volna önöknek. De közbe jött a török falvi pap. Korán szép téli hajnalon indultunk János bácsival. A két deres igen gangos járású volt, és úgy csilingeltek a csörgők és csengők, hogy János bácsi a legnagyobb megelégedéssel ült a bakon. Elmaradt az iskola, a téli homályban, a professzor urak házai, amik a templom környékén sorakoztak, még csendesen aludtak a hajnalban. János bácsinak megmutogattam, hogy hol lakik Fertő tanár úr, aki latinból buktatott meg, nem különben azt is, hogy hol lakik a matematika professzora, aki szintén szekundát adott. János bácsi felkapta deres fejét, és az ostorral megfenyegette a zöld zsarus házakat. Majd a gangos lépésű szürkékre fordította a figyelmemet, és boldog hangon mondta. Ezek a bestiák sem járnak mindig így? Most azonban ők is tudják, hogy a kis gazdájukat viszik haza. Az iskolakönyveimet szíjjal fűztem össze, és a lábam elé tettem őket. Jól beburkolóztam a nagy bundákba. Az ég csendesen feléledett, amikor elmaradt mögöttünk a város. Kopasz, fagyos akácok szegélyezték az országutat, amik között üveghangon zengett a szél. Mert ahogy a síkra értünk, egyszerre a pokol fenekéről előjött a csípő, süvöltő téli szél, mérgelődve hajtotta fel a jegenyéken pihenő varjakat, és a fekete madarak libegve, lengve emelkedtek fel a szélben. A reggeli tájon fehér cukorköntösben látszott egy szélmalom, A messzeségben havas felhők közül bújt elő egy sápat korong, a nap. A szürkék gangosan lépkedtek, a csengők csilingeltek ünnepélyesen, azt hiszem, elaludtam a meleg bundák között. Mert amikor felébredtem, akkor már olyan hangon beszélt velünk a szél, mint a penzionált kapitány szokott káromkodni. Zúgással és süvöltéssel volt tele a levegő, meg apró, éles, üvegszilánkokhoz hasonló hóval. Látni persze nem igen lehetett. A szürkék veszettül vágtattak, szinte sötét volt. Az út szélén egy félig hóba temetett kőfeszület terjesztette felénk karjait. János bácsinak havas volt a háta, és a sapkáját a tarkójára húzta. A téli szél zengve, dalolva kergetett bennünket. Eltévedtünk. A hófúvás felemelte az utakat, fák koronái látszottak a futó havon, dombok és völgyek keletkeztek a síkságon. Más helyen meg a fekete, kemény föld látszott. János bácsi felfelágaskodott a bakon és körülnézett. Valahányszor leült, mindig rettenetes káromkodások között tette azt. A szél a fejére hajtotta a subája gallérját, amire meg a széllel pörölt. A lovakat hajszolta folyton. A két szürke, hatalmas párafellegeket fújva, nyihogva vágtatott a havon. Egyszerre nagyot zökkent a szán. Valami domboldalról futott le a mélybe, az egyik szürke megcsúszott, de nem bukott fel, János bácsi azonban lezuhant a bakról. A lovak lihegve álltak meg. Apró, kemény sás látszott a havon, előttünk meg zöld, csikorgó jégmező terült el, amin szeszélyes arabeszkek alakjában feküdt a hó. János visszazökkent a bakra. Jégen vagyunk, dörmögte. Aztán ráhajtott a jégmezőre. Lassan mentünk. A lovak vigyázva emelgették a lábaikat, ekkor valami rettenetes üvöltés hangzott fel a közelben. Azóta sem hallottam olyan hangot. Tán a kutyavonításhoz hasonlít leginkább, de mégsem az. Vadabb, dühösebb. A szürkék egyszerre megbolondultak. De János bácsi is. Ekkor jött a török falvi pap. Mondom, az emlékezés ködén keresztül látom mindezeket, a zöldes jégmezőt, az ilyet János kocsist és a remegő testű szürkéket. A havat az arcomba vagdalta a szél, mintha a halál csókolna meg. Az a rettenetes üvöltés a közelben hangzott. Egy négylábú, lompos szörnyeteg rohant elő a sás közül. A farkas. Alföldi telek ijesztő réme, aludni nem akaró gyerekek elaltatója, a farkas rávetette magát az egyik szürkére. A nyakába harapott, és a körmeivel felhasította a szügyét. A nemes állat felhorkant, aztán megbicsaklott a két első lába, térdre bukott, a másik ló elszakította a hámot, felborítva a szánt, elvágtatott a világba. Én és János bácsi a jégre csúsztunk. A farkas kiéhezett, vén, lompos bestia volt, akkor nekünk fordult. Egyetlen szökéssel átugrotta a szánt, János bácsi subája szárnyát ragadta meg. János kibontakozott a subájából, és félreugrott. Engem felkapott, és futni kezdett, a farkas a nyomunkban. Akkor a parti bokrok közül egy fekete ruhás ember futott elő. A jégre ugrott, és nagy kiabálással közeledett felénk. Görbe szeges pálca volt a kezében, azzal hadonászott, nem különben topogott a csizmája szeges sarkával a jégen. Egy vastag könyv volt a hóna alatt, a bekecse ujját felgyűrte, úgy ment a farkas felé. A bestia meghökkent és ordítva hátrált. Szökött és a körmeivel kaparta a jeget. De a fekete ruhás ember megcsóválta a szeges görbebotját, és úgy dobta azt a farkas fejéhez, hogy a bot ketté törött. A toportján erre megfordult, és keserves vonítással kullogott vissza a fagyos nádba, majd elveszett a hóesésben. A fekete ruhás ember kiabálására visszajött János bácsi velem. Haragudott barátunk. Hova az ördögbe szaladnak? Gyáva népség, egy szál farkastól megijednek? Jöjjenek velem, én vagyok a török falvi pap. A török falvi pap aztán kikérdezte, mi járatban vagyunk. Nekem megbarackozta a fejem, amint kitudódott, hogy két szekunda társaságában még hazafelé, majd megvigasztalt. Kisöcsém, ne búsulj! Petőfi se volt jó tanuló, lehetsz te még nagy ember? Kézen fogott, és menni kezdtünk. A hófúvás alább hagyott, nyilván a török falvi pap mián, aki görbebottyával megregulázta a farkast. Szép havak esnek a nyíren, amint a levél mondja. A szegény vencsellői kéményseprő szomorúság teljes elhalálozása bizonyítja, hogy még mindig egyedül van a török falvi pap, aki nem ijed meg a farkastól.